Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy elhoztál ide bennünket az Isten tiszteletre. Szeretnénk, hogyha ez tényleg Isten tisztelet lenne, hogyha a szívünk formálódhatna, hogyha előtted állhatnánk és rólad ma többet megtudhatnánk. Köszönjük neked, hogy azt ígérted, itt leszel velünk, és ezért hisszük is, hogy itt vagy. Hadd halljuk a te szódat. Hadd kapjunk onnan felülről való táplálékot, éltető erőt, amelyet számunkra személyesen készítettél el. Tedd ehhez kérünk, nyitottá a szívünket, hogy befogadhassuk a te élő igédet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, a mai esti igét Ézsaiás könyvének első fejezetéből fogom felolvasni, az első fejezet 10. versétől a 20. versig. A fennnevezett helyről így szól az Úr igéje. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe! Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem. Bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az Úr maga mondja ezt. Amen. Hogy jöttetek ma ide? Miért jöttetek ide? Mégis ki kívánja tőletek, hogy megjelenjetek Isten előtt, és tapossátok házának köveit? Kedves testvérek, azt hiszem, hogy sok mindenre számíthatunk akkor, amikor elindulunk a templomba, de erre nem. Hogy maga Isten ilyen szavakkal fogadna itt bennünket. Erre nem lehet felkészülni, hogy azt mondja, elegem van abból, hogy keresem őt, elege van abból, ahogyan imádkozok. Erre nem lehet felkészülni, hiszen ismerjük azt az igét, hogy kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. És éppen talán ezért is nem készülünk erre. Neki nem lehet elege belőlünk. Vagy mégis? Tényleg lehetséges az, hogy Isten, aki maga hív bennünket Isten tiszteletre, mégsem kér belőlünk, sőt, el is megveti azt, amit mi itt művelünk. Tényleg lehetséges az, hogy így történik. Első hallásra még talán botránkoztatónak is hallatszik ez, hiszen Isten így minimum következetlennek tűnik, szeszélyesnek és kiszámíthatatlannak. Márpedig ki szeretne egy ilyen Istent követni? De nem is kell ezt tennünk, és nem is erre hívok én senkit ma ezen a délutánon, ahogyan Isten igéje sem erről beszél. Arra hívlak ma titeket, hogy csodálkozzunk rá a szent és könyörülő Istenre, aki ugyanebben a mai igében úgy tűnik haragszik, de nem csak a népére haragszik, hanem a népéért haragszik. Miért is van ez így? Isten, miután megszabadította Izrael népét Egyiptomból, a Sínai hegynél szövetséget kötött a választottakkal, az ő népével. Ekkor kapta meg Izrael népe a törvényt, a 10 parancsolatot, és mindazokat a szabályokat, amik az élet medrét és értelmét mutatták. Leírták, hogy hogyan viszonyuljanak Istenhez, mikor milyen áldozatot, szertartást kell bemutatni, kik vehetnek ezen részt, hogyan léphetnek kapcsolatba Istennel, hogyan kerülhet az ember kapcsolatba a Szenttel. De azt is meghatározták, hogy hogyan kell az embertárssal bánni. Épp úgy beszéltek az elesettek és kiszolgáltatottak védelméről, özvegyekről, árvákról, jövevényekről, mint ahogyan beszéltek a törvényszegések büntetéséről. Ezt a sok szabályt, parancsolatot azért kapták, hogy az a szövetség, ami létrejött közöttük és Isten között, az éljen, és azáltal, hogy ez a szövetség él, ők pedig boldogan élhessenek. Mindennek rendelt ideje, és mindennek rendelt helye volt. Több száz évvel Ézsaiás működése előtt kapta Izrael népe a 10 parancsolatot és az egyéb szabályokat, de Isten sosem várt mást az ő népétől, hanem azt, hogy szeresse őt és szeresse a mellette élő embertársát. Nagyon sok szabály van, és azt gondolom, hogy ha olvassuk a Bibliát, akkor találkozunk is ezekkel. Talán nagyon sokat nem értünk belőlük, és sokszor még olyan érthetetlennek is tűnik, hogy hát hogy lehetett egyszerre ennyi mindenre figyelni. De amikor Jézustól megkérdezik, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor ő azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és erőddel, és a második, hogy szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Igazából ez a kettő teljesen összefoglalja azt, amiről a 10 parancsolat és az egyéb parancsolatok szólnak. Isten mindig ezt várta a népétől. Ő szeret minket, és szeressük mi is őt. Ha őt szeretjük, akkor bizonnyal szeretjük majd az embertársainkat is. Ézsaiás korában azonban azt látjuk, hogy a vezetők és a nép is csak a külsőségekre figyeltek. Bemutatták az összes előírt áldozatot, megtartották az előírt formát, de emögött nem volt tartalom. És hiába a sértetlen kultusz, ez közel sem jelenti a szövetség sértetlenségét is. Látszólag megtesznek mindent, amit Isten kíván tőlük, de közben az árvákra, az özvegyekre, a legelesettebbekre, a legkiszolgáltatottabbakra nem figyelnek. A vezetők megvesztegethetők, sőt, még idegen bálványokat is imádnak. Úgy mondanám, hogy letudják a kötelezőt Istennél. Aztán pedig úgy élnek, ahogy nem szégyellik. Csak hogy így az Isten tisztelet és az életgyakorlat eltávolodik egymástól. Tartalom nélkül a csak külsőségekre épülő kegyességgyakorlat nem más, mint képmutatás, önállítás és csalás. De még pontosabban úgy is megfogalmazhatnám, hogy bálványimádás. Valójában egy olyan Istennek akarnak áldozatot bemutatni, akiről azt hiszik, hogy ez elég neki. Akit meg lehet vesztegetni a formaságok betartásával, hogy ne számítson neki azt, hogy egyébként hogyan élnek. Ez a kiüresedett, képmutató vallásosság pont az ellenkezője annak, amire egyébként az Isten tisztelet szolgálna. Ahelyett, hogy az Istennel való kapcsolatot erősíteni, még nagyobb éket ver Isten és az ember közé. Hiszen, hogyha valamit a szívem és a lelkem nélkül csinálok, akkor azt nem fogom tudni hosszantartóan csinálni, hanem egy idő után már csak a dühöt, a haragot generálja bennem, hogy minek vagyok itt, minek csinálom ezt, és hogyha ez megszületik, akkor pedig már, és a vallásos gyakorlatban, akkor nyilván egy idő után Istenre is fogok haragudni, hogy minek kell ide jönnöm. Miért kell most is ezzel húznom az időmet? És ilyen módon tényleg éket ver Isten és az ember közé. Az Isten tisztelet nem erről kellene, hogy szóljon, hanem hogy a híd legyen közöttünk és Isten között. Hazugsággal nem lehet az ember és az Isten közötti távolságot áthidalni. Isten szentsége nem tűri ezt. Mikor Isten perbeszáll a népével, akkor ezt a képmutató álszentséget leleplezi. ahogy most mondanánk, élesen elhatárolódik egy ilyen mechanikus vallásgyakorlattól. Nem tűri együtt a bűnt és az ünneplést. Ezt is felolvastam az igéből. Hogy nem tűri együtt a bűnt és az ünneplést. A bűnt mindvégig bűnnek mondja, skarlátpirosnak és bíborvörösnek, olyannak, mint a kiontott vér. Nem lehet nem észrevenni, nem lehet meg nem történtté tenni. Isten szentsége és igazsága, következetessége követeli, hogy azt mondja, elég volt a hazugságaitokból, elég volt a bűneitekből. Nincs átmeneti szín Isten előtt. Vagy vérvörösen, vagy hófehéren áll valaki előtte. De a rózsaszínnel nem elégszik meg az Úr. Nem lehet játszadozni a bűnösség kérdésével. Mégis a legreménytelenebb helyzetben, amikor az egyértelmű, mindent elsöprő ítéletre számítanánk, akkor megláthatjuk Istent, mint aki könyörülő Isten, aki a kegyelmét kínálja a népének, és a bűnbocsánatot. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Csak válasszanak jól. Készségesen hallgatnak Istenre, akkor engedelmeskednek, és akkor élhetnek az ország javaival. Akkor majd áldás kíséri őket, és boldogságban élhetnek a földön. Csak ennyi kell, hogy forduljanak vissza az élő Istenhez. A maguk ügyeskedése, kénye kedve helyett ismét Isten törvénye legyen az életük mércéje. És ha nem ezt teszik, akkor pedig a teljes pusztulás vár rájuk. Egyértelműnek tűnik a jó választás, a nép mégsem él ezzel a lehetőséggel. Ennek következményeit láthatjuk aztán a választott nép történetében, hiszen tudjuk, hogy fogságba kellett menniük, ahol azonban majd Isten egy szent maradékot még így is megőriz. De rájuk valóban a pusztulás várt leginkább, ahogyan Isten ezt előre megmondta nekik. Kedves testvérek, hol vagyunk mi Ézsaiás történetében? Minden ügyeskedésünkben, amikor emberi furfanggal, kiskapuval, hatalommal akarunk rendezni egy kérdést. Minden olyan szépen néz ki, olyan szépen hangzik. Minden Istennek ez is megteszi, így is jó lesz mozdulatunkban, amikor csak tudjuk le. Mindazon gondolatban, amikor Istent kijátszhatónak, átverhetőnek, vagy lefizethetőnek tartjuk, voltam templomban, imádkoztam, olvastam a Bibliát, akkor most már ideje megnyernem az ötöst, vagy a lottón, vagy a vizsgán. Én ugye alapvetően jó ember vagyok, csak néha vagyok ilyen vagy olyan. Bezzeg a szomszédom, a főnököm. De egészen személyesen hadd tegyek fel egy kérdést még egyszer. Milyennek ismered Istent? Hogyan néz ki a te Isten tiszteleted? És milyen viszonyban van mindez azzal, akit a legnehezebb szeretned? Nem arra szeretnék rámutatni, hogy ha akár magam előtt is kijelentem, hogy én olvasom a Bibliát és imádkozok, az ne lenne Isten előtt kedves. Nem erről beszél Isten ebben az igében, hanem arról beszél, hogyha ezt az egészet nem őszintén csináljuk, akkor inkább ne csináljuk. Isten azt várja, hogy szeressük őt. A szeretetünk pedig abban mutatkozik meg, hogy teljesen komolyan vesszük őt. Hogy amikor elkezdek imádkozni, akkor tudom, hogy kit szólítok meg, és miért szólítok meg, és komolyan gondolom az egészet. Azért járok templomba, mert Isten előtt akarok lenni, mert hallani akarom az ő igéjét, szeretnék tanulni tőle. Isten szentsége bennünk is joggal ébreszthet félelmet, mert az Úr ma sem vár mást, mint egykor, hogy hófehéren álljunk előtte. De ma mégis még erősebben szól számunkra az örömhír, mint egykor szólt Ézsaiáson keresztül, hogy választhatjuk ezt az utat. Választhatjuk, mert Jézus Krisztus az élete árán is engedelmes volt. Az életét áldozta a miénkért, hogy a skarlátpirosak hófehérekké legyenek. Isten ő érte megbocsátja az összes lázadásunkat, még azt is, amikor nem tudjuk sem őt, sem a mellettünk élőt szeretni. Csak el kell fogadnunk ezt az új szövetséget, és úgy kell ott állnunk Isten előtt, nyilván, hogy szeretjük és komolyan vesszük, és hogy kérjük bűneink bocsánatát. Mert a töredelmes és megtört szívet nem veti meg. Így jelent életet számunkra az ézsaiási profécia. Ha Isten hívó és megszólító szavát hallva engedelmeskedünk, élni fogunk. Nem olyan régen a Deszkatemplomnak a Facebook oldala feltöltött egy képet. Az akkor engem nagyon megfogott. Egy szöveg volt rajta, ami így szólt. Elég komolyan veszed ezt a Jézus dolgot. Hát nem tudom, Jézus is elég komolyan vett engem, amikor meghalt értem a kereszten. És valahogy így lenne jó hozzáállnunk, hogy Jézus is elég komolyan vett engem. Nekem is illene őt elég komolyan vennem. Könyörüljön rajtunk Isten, hogy tudjuk őt, a szent és könyörülő Istent választani, hogy örömmel és örökké élhessünk ő vele. Amen. Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy mindvégig engedelmes voltál. Mi nagyon sokszor még azokat sem tudjuk szeretni, akik legközelebb állnak hozzánk, nemhogy az ellenségeinket. Pedig ez az ige is nagyon erősen rámutatott arra, hogy komoly vétkeink vannak, és hogy nem a követőid, hanem az ellenségeid vagyunk. Ahogyan akkor Izrael népe megtagadta Istenét, és elkezdett néma bálványokat követni, olyan sokszor megtesszük ezt mi is. De a te szereteted valóban nem múlik el. Kérünk téged arra, hogy növeld a mi hitünket, a beléd vetett bizalmunkat, azt, hogy meg tudjunk téged vallani az emberek előtt hittel és bátorsággal, hogy tudjunk szeretni téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből. Tudjuk szeretni fele barátainkat, mint magunkat. A szent lelked segítsége nélkül ezt nem tudjuk megtenni, Jézus Krisztus. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és küldd el a te lelkedet a mi életünkbe, hogy dicsőíthessen az életünk téged. Amen. Imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.